Hölgyeim és uraim, tisztelt barátaim, köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, és engedjétek meg, hogy a bánkon folyt kutatásoknak a jellegi állásáról, ha így lehet mondani, egy ilyen évzáró, vagy nem is évzáró inkább, hanem egy fázisszáró beszámolót tartsak. Ezelőtt másfél évvel volt az utolsó itteni találkozásunk, amikor képeken lehetett látni, hogy hol tartunk. Jogos az elvárás, hogy mindenki kíváncsi rá, hogy hol tartunk ott. Ez nem csak egyszerű kíváncsiság, hanem az a kötelező érdeklődés, ami annak szól, hogy ez az egész munka nem valósulhatott volna meg a helybelieknek, beleértve nem csak a magánszemélyeket, hanem olyan intézménynek, mint Bánc önkormányzat, Récsák könyvtár, a effektíve, tényleges, materiális, anyagi támogatása nélkül. Ebből következőleg ez most egy ilyen fázisközi beszámoló. Köszöntöm a polgármester helyettes urat itt személyesen, akinek ugye köze van ahhoz, hogy hosszas nap, lelkes nap. De ez nem az udvariasság, hanem azoknak a támogatásoknak szól, ami a következő képeken megvalósult. Akkor nézzük az egészet. Szent Borbála kutatóaknak, ugye mindenki tudja, hogy miért lett Szent Borbála kutatóaknak. Azon egyszerű oknál fogva, mert a bányászati tevékenység, vagy bányászati és más veszélyes tevékenységet folytatóknak a védőszentje a Szent Borbála. Ezenki még tüzérek és más tűzszerészeknek a védőszentje Szent Borbála. Így lettük mi is az. Lépesz tovább. Egy segítséget kérek, hogy mikor fog indulni. Kis Guga, tudsz segíteni?
Elnézést.
Azzal kell léptetni. Nagyon jó. Tehát, azzal előre, azzal hátra. Hátra. Igen, még hátrább. Tehát, ez, ami most van Szent Borbála kutatóaknak, ez úgy valósult meg, hogy volt egy támogatónk, aki a falnyagot adta, és volt egy önkormányzat, aki mindezt tűrte, hogy készüljön egy váz, mert szükséges volt az alul lévő akcának az időjárás ellen való védelme, és utána az aranycsapat, aki dolgozott rajta. Az itt lévő beépítés alatt lévő cserepek, azok történelmi helyről származnak, a jelenlegi miniszterelnöki palotának a régi lebontott cserepei kerültek ide Bánk Szent Borbála kutatóaknak fedésére. Aki mindezt lehetővé tette nekünk, a tervezte, az a Bóta Pista, aki nem egy milliómos gróf, hanem most már hamarosan egy hadgyermekes családapa, aki azt mondta, hogy tud annyi fát szánni a dologra, hogy ez megvalósulja, és ebből létesült az aknánk. Na, de hol kezdődött az egész? Ugye 2014 beszakadt Bánk határában a patakmeder, senki nem tudja, hogy micsoda, ilyen még nem is volt a környéken, és így is igaz, hogy Magyarországon se volt még ilyesmi, újdonság az egész jelenség, és az életedőnek csak két dolog kell szerencse, és még egy rakás szerencse. Ugyanis nekem van egy ismerősöm Bánkon, aki most már nem is Bánkban van, hanem valahol ott a Dresda környékén, az Ivanics Balázs, aki Ivanics Balázs küld nekem egy e-mailt, hogy Pista bácsi, amiről tetszett beszélni és magyarázta nekem, az bekövetkezett. Mondta, tessék jönni, az Ivanics András polgármester már várja magát, már tudja, hogy kicsoda maga. Ugyanis ez a jelenség, amit te mindenki a vízügyén és a más környező helyeknek a megdöbbenésére szolgált, és nem tudták pontosan mi, ez előre jelezhető beszakadás volt, a kérdés csupán az volt, hogy mikor fog ez bekövetkezni. Annyiban volt szerencsém, hogy még életemben bekövetkezett, illetve volt egy Ivanics Balázs, aki meg Bánki volt, és annak előtte magyaráztam, hogy ez itt a környéken fog bekövetkezni, és ez volt 2014. 2014 től eltelt az ott a hány év? 4 év. És ugye most megemlékezünk miről? A nagy háborúról. Hogy bizonyos értelemben ez a kis itteni tájékoztatás is úgy szól, hogy 2014-ben mindent megfontoltam és mindent meggondoltam. És a félelmetes az volt, hogy a meggondoltam, megfontoltam, az nagyon súlyos gondolat vetett föl, mert azok a beszakadások, tessék megnézni ezt a képet, visszamegyek egyel, igaz, sokkal kisebb, de itt vannak olyan következmények, ami emberéletet követ. Szóval nem csak jó lehet benne, hanem nagyon nagy bajok vannak, és lehetnek. ez nem az ijesztgetés helye, hanem a reális lehetőségek fölmérése. Ezek a felvételek az Amerikai Egyesült Államok szélén vannak, Guatemalába, Floridába fordulnak elő ilyen beszakadások, és nem kicsik, és hoppá, ezt a helyet mindenki ismeri már, a Bánki tó. Na mostan, tessék nyugodtan továbbra is hűrödni járni, aki úszni jár, az nyugodtan ússzon. Igen, ez is egy ilyen beszakadás volt, csak kicsit régebben. Közelebbről mikor kicsit régebben? A 1700-as évek közepe táján egy Bél Mátyás nevű, latinul a Magyarország földrajzát leíró tudós kutató írt erről a tóról már akkor, hogy a öregek azt mesélik, tehát 1740 környékén, hogy régen egyszer nagy zúgással beszakadtottan a hegy, és szelek törtek, és vízzel töltődött fel a gödör. És ebből lett aztán a Bánki tó, a csodálatos Bánki tó, így néz ki a környék, de az volt a múlt, hogy ilyen beszakadásra keletkezhetett, viszont a jelent, ha nézzük, ó, ez még csodálatosabb, akkor egy probléma vetődik föl, hova lehet itt a tó körül még tovább fejlődni. A fejlődésnek megvannak a határai, tehát ha a bánkot azt akarom mondani, hogy idegenforgalmat tovább fejlődjön, újabb lehetőségek legyenek, a tó körül már sokkal többet nem lehet csinálni. Tehát akkor, ha történt egy ilyen megdöbbentő dolog, mint ez a beszakadás, akkor nézzük, mit lehet abból kihozni. Itt ugyanez látható képen van a Bánki tó, utána az üdülőtelep és a Bánki vendégház. Tehát ez volt a régi kép. Na mostan, működésünk nem volt, eddig sem volt teljesen eredménytelen, mert nézzük, mi került rá a térképre. Mindenki látja, mutatom. Tessék nézni, semmi képség. A világ láthatja, hogy Bánk, aki rámegy az internetre, Bánk határában Bánki Szentborbála kutatóakta. Már rajta vagyunk a térképen. Ahol hagyd mondhassam úgy, hogy mi mindannyian, tehát bánkiak, rétságiak, meg mi is, aki ottan dolgozunk, kutattunk az aknába, rákerültünk a térképre, és rátettük azt a lehetőséget, hogy fejlődést. Na most a képbe tájékozódjunk egy kicsit, látszik, hogy melyik út megy Romhány felé. Romhány felé út, Lókospatak, és ezen a dombon rég fönt volt régen, az öregek még úgy emlékeznek, bocsánat, idősebbek úgy emlékeznek rá, hogy itt volt fönt a Bánki kilátó. Az egy magassági pont volt, ennek nagy jelentősége van az egész itt lévő tervezések szempontjából, mert arról a pontról, tehát innen földre a Kopárészről, ami jól elérhető Bánkról, egy sétaút, egy lendő sétaúttal, gyönyörű kilátás van északfele, tehát Ipolyságban, vagy az Ipoly völgyére. Na mostan, amikor a beszakadás bekövetkezett, akkor ugye Ivanics Balázs szól, hogy itt van ez az érdekesség, akkor ezt a csapatot úgy érte a hír, mint aki a helyszínen nem lakik, nincs üdülőtelke, de pontosan ismeri, hogy mi a itt lévő dörgés, ha így lehet mondani, mert a felsőpetélyi bányának a földalatti részeibe kutattunk. Tehát nem azért tudtuk, hogy, vagy tudtam, hogy mi ez a beszakadás tulajdonképpen, mert jövő jós valaki, nem, hanem azért a helyi megelőző földtani kutatásokból ismert volt már a jelenség, hogy hogy néz ki a hegy. Ez a Bánki, a felsőpetélyi tűzállóan bánya 1970-ben létesült altárója, most is létezik, hogy néz ki ez befele. Ez egy nagyon szép hosszú tárol, majdnem másfél kilométerre megy be a hegybe, egy csiszolatlan gyémát tulajdonképpen, nagyon értékes dolog, de még nincsen befogva az idegenforgalomba. A alagút végén a luk, ugye onnét jöttünk befele, ez kb. 300 méternél van, valahol betonnak ki van falazva. Tehát ebben lévő kutatásaink teremtét meg, tették lehetővé, hogy ismerjük a hegynek a fölépítését. A hegy fölépítése pedig milyen? Lehet látni, eddig a pontig beton gyűrűbe voltunk végig, vissza még az előző képre, és piac nézik, körkeresztmetszetű. Jó, lent az alján viszintes, mert vissza van törtve, de nagyon nagy szilárdságú, speciális beton téglákkal van ez kifalazva, és utána csak addig van falazva persze, amíg a kőzet olyan, hogy az nem stabil, nem állékony, és az indét befelelő részek, azok mind, miben vannak mészkőben. Ugyanis a barlangok létrejöttének a feltétele, hogy legyen mészkő. Tehát egy olyan kőzet, ami vízben, pláne savas kémhatású vízben jól oldható, és ez itt a felsőpetényi kutatások alapján jól tudtuk, hogy a külső agyagos homokköves rétegek után a hegybe befele mészkő következik, tehát lehet benne barlang. Na most, ha lehet benne barlang, általában a lehetőségek azok be is következnek. Nézzük, hogy mit tartunk meg. A bányának további szakaszaival járkálva, sok helyen kell biztosítani, annak idején a bányászatnak a fa biztosításokat beépíteni. Egy pillanat, nézzük csak, később mondom, hogy miért fontos a hőmérsékletek. Tehát jó, meleg van bent. Itt járunk, egyszer csak ebbe a határóból oldalt ablak nyílik, az nem a sötét éjszakában nyílik, az nem egy kijárat, est éjjeli órákban kijárat, hanem a bánya vágatok, ezt csak bejutottak, ennyi ponton, egy végtelen nagyméret, a végtelen nagyméretű túlzás, de egy 30 méter átmérő gömb alakú terembe, hogy néz ez ki? Így néz ki. Na most, mekkora az tulajdonképpen, a bal szélben látszik egy kis fehér pont. Nagyon kell figyelni, hogy meglássa az ember, itt ez a kis fehér pont, az a fejlámpája annak a kicsitakos embernek, aki ebben a üregben van. Ez a bányászati, tehát megyünk vissza egy képpel, hogy teljesen lássuk, jönnek fölfele a bányatáróval. És milyen technológiával dolgoznak? Robbantással. Most egy pillanat, tessék megnézni itt a keresztmetszetet, visszamegyek még egy képpel, itt a keresztmetszet, látszik, sokkal szélesebb, nem? Megyünk fölfele, itt terveztek két vasúti pályán lévő szállítást, egyik föl, másik megy le. És hogy mennek a robbantással előre, ezt csak hallják, hogy másképp dörög a hegy, mint eddig. És mennek még közelebb, és a dörgés folytatódik, de egészen másképp is hallják, hogy ez valami rohadt nagy üregből víz hangzik. És a víz, és mi van akkor, hogyha ebben az üregben víz is van? Vagy csak félig töltik ki víz, és belerukadnak, és hirtelen a víz lefolyik, és a lefolyó víz, mint egy megáradt, megvadult patak ki most mindent. A bányászoknak jó emlékeik vannak, jó emlékezetük van, emlékeznek arra a híres filisztentibáni balesetre, amikor bejutottak egy régi bányaművelésbe a robbantás során, és abban lévő víz lefolyt, 40-valahány ember meghalt. Kimosta a 40 embert, mint az ürgéket a hegyből, senki nem élte túl, tehát nagy aggodalmak voltak, beszűkítették a keresztmetszeteket, mindenfajta dupla biztosításokat betettek, és számunkra az az érdekes, hogy találtak egy ilyen irgalmatlan nagy üreget, amely homokkőben jött létre, lehet látni a homokkőnek a padjait, amik ott vannak, de álljon meg a veret! Ha itt valaki a kémiában járatos, azt mondja, homokkő, agyag, tehát az hogyan lesz itt vízoldható, hogyan jön a barlang? Mert itt valami ellentmondás látszik lenni. Igen, van is, ugyanis ez az itt lévő hatalmas üreg, az úgy keletkezett, hogy az alatta lévő mészkőben kioldott a barlang, de az olyan marha nagy volt, hogy nem bírta a főtérnek a feszültségeit már el, és az fölötte lévő homokkő addig-addig szakadt fölfele, amíg létezett nem tudott a kupola. Tehát ez itt, mint homokkőben van, és alatta van a mészkőben a barlang. Ezt, amikor a beszakadás itt bánkon bekövetkezett, az előtte itt volt tanulmányainkból tudtuk, tehát ezért tudtuk, hogy itten érdemes keresni, mert valami nagyon nagy van a hegybe, és utána a következő lépésben, amikor ezzel előismertek birtokában néztük, hogy meg tudjuk találni ezt a barlangot, be tudunk jutni, akkor geofizikai vizsgálati módszereket végeztünk. Ez a tevékenység, amit van, méterenként leszurkálunk, visszurkáljuk le, de tulajdonképpen egy rendkívül komoly, speciális vállalkozás adott ehhez segítséget nekünk a vizsgálatok elvégzéséhez, leszurkálunk méterenként vas, rozsdamentes acél rudakat, ezeket összekötjük árammal, áram alá vetjük, utána a bent lévő kocsikban ott vannak a mérőműszerek, és a vonal mentén az áram lemegy a mélybe, és nekünk kijelzi, hogy milyen ellenállású rétegek vannak, az ellenállásból lehet következtetni arra, hogy milyen kőzet van. Világos, ha levegővel van tele egy üreg, akkor úgy fog jelentkezni, ugye, hogy nagyon nagy az ellenállása. Ha agyag van, akkor az kis ellenállás. És ezen előkutatások alapján pontosan tudtuk, hogy itt 15 méter környékén van egy barlangüreg. Na most ebből mi lett aztán? Az lett, hogy elkezdtük az aknát lefele hajtani. Na mostan, a másfél évvel ezelőtti beszámolón, tájékoztatáson részletesen elmondtam, hogy hogyan mentünk lefele az aknával, és az alapcsapat indult, aki Felsőpetényen is dolgozott, nagyon vidám társaságban, barlangkutatók. De meg kell mondani, a barlangkutatók nagyon kedves fiúk, de általában hamar elfáradnak. És idézem egyik nagyon értékes kollégánk megjegyzését. Tudod, Pista, hogyha fél éven belül valamit nem talál meg az ember, akkor nem is érdemes keresni. Ez jól hangzik, és van is benne valami racionalitás, hogy ami nem megy, ne erőltessük, de azért próbáljuk meg a lehetetlent, és hogyan jön ez a kép ide egyáltalán ez a témakörhöz. A kékkabátos munkatársunk Termann Gábor Alsópetényről. A sötétkék ruhás fiú, ő a Varga Krisztián Alsópetény után mi következik? Segítsen. Nem Nézsáról, másik irány. Nográssápról. Tehát a tájékoztatás úgy szól önök fele, ti felétek, hogy elérkezett a kutatásunkba az a hely, időszak már, amikor már a helyben lévő személyekkel megy tovább a tevékenység, vagy legalábbis azoknak nagyon nagy szerepe van itt lévő munkákban. Hát én ekkorára nőttem, barátunk Nográssápról, ugye Varga Krisztián, aki mellesleg világot járott ember, korábbi életpályáján Norvégiában, Norvégiában van farmernak próbálta tehenészetét fölépíteni, és amikor megkérdeztem, mi a véleményét erről a bánki kutatásról, hát tudod, ott a gazda az 200 millió eurót kapott, hogy a farmját fölépítse a hegyen, és először kiszedtük a hegyen a földből a köveket, hogy lehessen ott egyetemben legeltetni. Ugye ehhez képest kis ország, kis lehetőségek. De csináljuk tovább, és fönt most már áll a ház beburkolva. Köszönet a megfelelő támogatóknak. És utána a következő menetben az átlag életkor az a 18 év fölé futott jócskán. Ezzel a képpel aztán nem törődöm tovább. Utána időnként meglátogatnak régi kollégák is itten a kutatásoknál, és akkor vidám élet van, úgyhogy a fiatalok Budapestről is bekapcsolódtak a munkába, és így néz ki jelenleg a téli állapot szerint, ez egy Budapestről jött erősítés, régi tanítványaim segítenek be, anyaggal is, meg munkaerővel is a akna hajtásába, tessék megnézni, áll a ház már, a környezetet megpróbáltuk úgy kialakítani, körbe-kül falakkal, hogy az a továbbiakban aztán ilyen, ha illetve mondjuk idegenforgalmi szempontból is egy értékelhető, méltányolható hely legyen. Két héttel ezelőtt készült ez a felvétel, ahol feltételező, hogy nem automata géppel csináltam, tehát még egy ember kell hozzá, aki a felvételt csinálja, az én voltam, és erősen megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy két héttel ezelőtt már 50%-ban bánkiak kutattak a helyszínen. Zolenszky 1, Zolenszky 2, Zolenszky 3. Hogy ez egy nagyon pozitív jelenség következő miatt, mert legyünk tisztában, hogy kedvesek a messziről jött kutatók, de ami előkerül itten, az itt helyben fog maradni. Na mostan, aknák hogy nézett ki? Először így indultunk. Először azzal a geofizikai vizsgált eredménnyel indultunk, hogy 15 méter környékén fogunk majd barlangba bejutni, vagy üreget találni, úgyhogy ez az akna kezdetének az időszaka. A bányászat hagyományos módszereivel megy a akna, a hajtás lefele, és ahogy aztán egyre mélyültünk, tessék nézni, itt még el lehet mondani, de kedves Pista, mi lesz, hogyha leesik egy kőoldalról? Nem vág téged hátba véletlenül? Válasz, ne hülyeskedj, az a 3 méter az még nem komoly. De amikor elértük a 13-at, meg a 23-at, akkor lehet látni már, védőpalánkok vannak, külön a lejövő lépcsősort deszkaborítás védi, hogy nem lehet kicsúszni, lecsúszni, hogy a megfelelő munkabiztonsági feltételek megvannak itten a munkavégzésnél. Ugyanakkor a másik szempont, visszamegyek három képpel, de bocsánat, ez sok volt, ezeket kell nekünk ez a nagy keresztmetszet a kutatásnál. azért kell, mert elképzelésem az, hogy a megtalálás után, szóval ha bejutunk abba a barlangba, amire számítunk, utána első lépésben ezt lehet használni arra, hogy a nagy embereket lehozni, hogy a nagy embereknek elég széles legyen, hogy utána aztán a további fejlődésnek ne legyenek anyagi akadályai. Tehát ezért lett választva többek között ez a nagy, és elsősorban ez a nagy keresztmetszet. Tehát nem mentünk kereszt. Na most egy-két, függőlegesen megyünk lefele. 23 méterig lementünk. Ha 13 méternél azt mondta, hogy barlangot mutatott ki a vizsgálat, akkor hogy kerülünk 23 méterre le? Mondhatná valaki, ugyan kedves szentő, próbálj ezt nekem megmagyarázni, hogyan van a 23 meg a 13 méter közötti különbség. Úgy van egyszerűen, hogy technikailag ott nem tudtuk követni a vízútját. Járatok voltak, szűkek, értelemszerűen szűkek, kis keresztmetszetűek, tehát be kellett volna kúszni, de túlságosan omladékos volt ahhoz, hogy abba biztonsággal elmenjünk, illetve a rendelkezésre álló technika az nem volt meg hozzá, hogy ezt tudjuk biztosítani, ezért lejjebb mentünk. Most lementünk 23 méterre, és utána egy vízszintes táró szakasztal megyünk be a víz útja mentén. Tehát ez egy vízszintes táró szakasz, ahol méretaránynak lehet látni, hogy mekkorák a vödrök, tehát ez 1,60 magas. Most itt szeretném mindenkinek elmondani azt a kis történetet, hogy Hófehérke héttörpét mindenki ismeri. A törpék foglalkozása meg, ugye mi tudjuk, bányászt. És lévén, hogy mindenki a maga alakjára és méretére szabja a vágatoknak a keresztmetszetét. Én megnéztem, ha 1,60 így fönt, akkor a bőven beférek. Adaléknak annyira egyszer volt egy hasonló ilyen tárolhajtási munkánk, ahol robbantási problémák merültek föl víz alatt, és akkor a haditechnikai intézetnek egyik ezredese jött, aki ilyen körülbelül ekkora, majd megállt, és szemmagasságra itt volt a főtének a falazata, rám néz, ki volt az a hülye, aki ezt szervezte. Mondom, én Géza. Ja, az más. Úgyhogy itt megyünk befele a hegybe, fabiztosítás, és utána megyünk tovább. A hátul lévő téglák, aki téglát vész fel, ismerjött befele, az nem csalás, nem ámítás, mert valóban most már úgy csináljuk a tárolnak azokat a szakadat, amik kritikusak, hogy lehetőleg végre falazzuk ki már, abba bízva és azt számítva, hogy ez majd végleges megoldás lesz, és akkor nem kell a továbbiakban a kikorhadó fátot felújítgatni. Na most, egy romantikus kép, a tárolóból kifelé fényképezünk az aknába, villanyvilágítás, úgyhogy szeretettel várom az összes, a teljes hölgykoszorút lent itten látogatóban majd, biztonsággal megtekinthető. Na mostan, elhagytuk a bányát, de csak a műveletek szempontjából bánkító mondhatnák, mit keres itt a bánkító képe. A bánkítóban lévő pontszerű kiolvadásokról mindenki hallott, ugye? És miért van ez? Egyesek szerint ugye meleg vizek jönnek föl a tóban. Na most ez a meleg vizeknek a fenékről a föláramlása, ez nagyon jól hangzik, csak nem minden, ami annak hangzik, az is valójában. Ez semmi más, mint igen, meleg víz, csak a meleg víz hőfoka plusz 4 fok. Vigyázzat, az még nem, forró víz. Úgyis a nulla fokos víz, az könnyebb, mint a 4 fokos. Következő most fönt van, a 4 fokosból a gázokkal együtt följön a fenéken lévő nehéz, tehát gázokkal együtt. A gázok meg miből adódnak? A rohadó lomból, a bedobált haltápokból, és azt mindenki, aki bárki tudja, hogy milyen jó buli, a följön buborékokat, mit csinálni? Meggyűjteni, és akkor bum, így csinál. Viszont ha így csinál, hogy bum, akkor az micsoda?
Metán.
Az metán. A metán az sújtólék, vagy az bányában az életveszély. Most a bárki aknánknál viszont hogy szoktuk nézni rendszeresen, hogy leszabad-e szállni az aknába, hogy gyertyát engedünk le. Na most, ha véletlenül a bánki aknában metán lenne, akkor első képeken látnak, hát ott háznak nem lenne teteje. Mert kilőtte volna, ugyanis a bánki aknánkból régóta tapasztaljuk azt, hogy széndioxid beáramlás van. A széndioxid beáramlás van, tehát nem metán. Most ezt összelvett gáz, mint önmagában az, hogy nem robban föl, az azt jelenti, hogy nincs metán. Ugyanakkor gyertyát eloltja, tehát nincs elég oxigén benne. Na most ebből a gázból vettünk gázmintákat, és ezeket a Wessling laboratórium megvizsgálta. Na most, a kép csak igazolja azt, hogy régóta tudjuk, hogy a aknánkban szellőztetés nélkül nyáridőben nem lesz leszálló. Télidőben szellőztetés nélkül is jó a levegő, nyáridőben nem csak szellőztetéssel, és most ugrunk egyet. Az utolsó gondolat, hogy bánknál maradva, bánk aknából nyáron gáz jön föl, amely nem metán, hanem széndioxidos, és valamilyen furcsa gáz keverik. Na most, ne legyen geológus a szakmám, ha ne tudnám azt, hogy a ugye Gellért hegy, sajnos lemaradt a fönt lévő szoborcsúcsa, a Citadellával, igen, tehát a Gellért hegy Dunapartján vagyunk. Ugyanis itt lévő kutatásainknál támaszkodunk a másodszerzett tapasztalatokra, illetve folyamatosan, ha illetve mondani, készülünk a feladat megoldására. Arra a feladat megoldására, hogy itt valami jól működő földalatti csodát produkáljunk. Na mostan, ősszel 2018, ősszel rendkívül alacsony a dunavízállás a Gellért hegy tövében. Így először látszik, hogy bemenő a Dunapartról belévő sziklabordák vannak. Az ott lévő legnagyobb sziklaborda, amit azon a hajlott részen van, nézzük meg, hogy néz ki, ez a bizonyos ínségszikla. Na most az ínségszikla ősszel eléggé tele volt tévé és sajtó is az ínségszikláról, hogy milyen alacsony a Dunavízállás, de arról nem beszéltek, hogy ebbe a térségbe a Dunában melegvízű források, 46 fokos Celsius fokú források fakadnak. Ettől a ponttól nem messze, 100 méter van a Gellért szálló, amely az itt fakadó gyógyforrásokra épül. Na mostan, az itt lévő vízből, a fenéken, tehát az ínségszikla térségében a fenéken fakadó hívós forrásokból, hogy tudom, hogy hívíz, ha beteszem a lábat, érzem, hogy forró, tüzes. Az ott felszabaduló buborékokból gázminta lett véve. Az így egyszerű gázmintát venni, tehát hogyan megyünk gázmintát? Szóval tessék végig gondolni, vízből még tudunk vizet mintát venni, csak ott kinyitott, belefolyik. De gázmintát az elég ravasz, mert hogyan vegyen meg? A tevékenység úgy történt, nagy töltsér, pillepalac, víz alatt átfordítom, tele megy vízzel, vagy a buborék koló hely fölé teszem, és a töltsér összegyűjtés benyomja, és akkor kinyomja belőle a vizet. Ez teljesen jó mintavételezési lehetőség, abszolút pontos, tekintettel a dugó az olyan speciális tűvel, a műszer aztán bele tud nyúlni. Csak egy kis hiba van, a 7 fokos Dunavíz. Az meg kell mondanom, hogy mellig a 7 fokosról is várni, amíg megtelik az edényke, az nem egy öröm, de a lényeg, hogy megtörtént a mintavételezés. Itt még egy felvétel a ínségszikla és térségéről, de számunkra rendkívül fontos az, hogy van-e effektív bizonyíték arra, hogy itten bánkon, az aknával kapcsolatban hévforrások, vagy hévízre való rájukadásra van-e garancia. Ugye egyszer megvan a bánki aknától 500 méterre volt lefúrt vízkutató fúrás a nagy parkoló mellett, abban 28 fokkal fakad a víz. Utána tudjuk, hogy a bánki aknánkban ott van folyton a gáz nyáron. Mégpedig a széndioxidos gáz. Na most abból vettünk mintát, itt is vettünk mintát, és mit mutatott a laboratórium? Azonos. Igen, azonos. Na mostan, miben nézzük a következő képet? Igen, még ne menjünk oda a képre. Mert az azonosság abban mutatkozik meg, hogy összetétel, tehát egy oxigénben rendkívül szegény levegő, erre azt mondhatom, ezt én is tudtam, mert elalszik a gyertya, a széndioxid tartalma magas, és rendkívül magas a radon tartalma. Mi a radon? A radon egy radioaktív gáz, amely, hogyha minden nap azt hívom, az nagyon rossz. Ha időnként, ha asztmám van, vagy tüdő problémáim vannak, és arra megfelelő kúra keretében, orvosi ellátás keretében szívom be, az gyógyhatású. Tehát az radon tartalom kimutatása után lehetőséget ad arra, hogy gyógyterápiára alkalmazzák. Tehát egy gyógyszanatóriumot lehet ilyen földalatti terekben létesíteni, ahol magas a radon tartalom. És minek utána kimutattuk, mert radon nem látszik semmilyen módon, szóval nem kék, nem zöld, azt csak a műszer tudja kimutatni, de a műszerek egyértelműen igazolták, hogy a bánki aknából ugyanolyan magas radon tartalmú gáz tör föl, mint ami Gellért fürdőnél. Tehát nincs akadálya, hogy itt hasonló hasznosítás legyen. Úgy de rosszak a színek, de nem is érdekes, hanem azt lehet látni, hogy itt valami bányában ilyen félmesztelen emberek vannak. Elnézést kérek, ez valahogy nagyon elszerencsétlenet képlet, de a lényeg, hogy a szomszédos Ausztriában, Bad-Gastein környékén, ott vannak ilyen gyógytárók. Na most ahhoz, hogy ember ilyen jól öltözötten tartózkodjon tárokban, megfelelő hőfok kell. Igen, ott a nagy a meleg, 40 fok körüli hőmérsékleten vannak ezek a tárok. Ez nekünk Bánkon még nincs meg, de viszont tovább megyünk a következőkkel. De igen, ez még mindig Bad-Gastein a kis vasútvízbe. Tehát vannak lehetőségek, ugye fönt az a nagy sárga cső, az a szellőztető cső. Vigyázzat, csak megfelelő módon lehet ezt egészet alkalmazni itten. Tehát ez egy komplet idegenforgalmi iparág, ami ott megy, és nem rosszul fizet. Na most, tehát nekünk mi van? Nekünk is vannak tároink, csak mit látható fiatal barátunk, az nem fél messzel mi van, hanem ugyancsak beöltözve, mert ez speciál egymás között szólva, ez a Romhányi tárol. Romhányi volt altárónak a vágata, tehát nálunk is vannak ilyen bányatárók, amik szóba jöhetnek, és viszont a hőfok az ugye nem fürdőruhás hőfok, de viszont, ha megnézzük ezt a képet, hol van ez? Akik barlangokban otthonosabban vannak, ez bizony Jósafőn van, Jósafőn mégpedig a Jósafőn a Békebarlang a szanatórium része. Ott 10 fokos a levegő hőmérséklete. És az ott lévő levegő gyógyhatását használják ki a tüdő problémákkal rendelkezők. Eredetileg ez a bányának volt, tehát amíg volt borsodi szénbányászat, a borsodi szénbányászat trösztben a poros levegőből tüdő problémák előálltával leszázalékolás környékre, hogy bányászónak volt egy ilyen gyógyuló szanatóriumban. Na most az érdekes, mert a 10 fokunk már nekünk is megvan. A földeti tereink megvan, a további kutatásoktól folyik. Igen. Na mostan, az egész tevékenységünknél Bánkon kutatunk, ásunk, dolgozunk, Gellérthegy környéki Dunaparton nézzük a ott fölfakadó hívforrásokban lévő gázokat, hogy mi a közös, mi az azonos, mit lehet tanulni abból a helyből. Szabadsághíd, Gellérthegy tövében vagyunk, Bóta úr itten a kollégánk az itt nézelődik éppen, és festője a környék, ugye minden marra csodálatos. Ez itten az, amit mindig mutogatnak, amit kevésbé mutogatnak, az ez. De hogyha aki azt mondja, hogy ezt nem lehet fokozni, addig hagyd mutassam. Ez mind Budapest főváros, Gellérthegy, az idegenforgalom csúcsánál van. Na most ez hogy jön most ide, hogy kicsi csapatunk, az nem csak aki ugye gyakorlatilag a Bánksport Egyesületnek egy ilyen rejtett leendő alegysége, a Gellérthegy oldalában lévő ilyen csak kötéllel, csak technikával megközelítő helyeknek elvállaltuk, és meg is csináltuk, nem csak elvállaltuk, megcsináltuk a szemétszedését. Most ez a hely nem az igazán az, ami kívánta alpin technikát, de ezek a helyek, ahol adtuk az irdatlan mélység, ugyanis a külföldi kedves vendég az jön, pak, ami elfogyott, azt ledobja az mélységbe. Lehet, nézzük tovább. Ugye...
Ki kell üríteni a szemetest.
Na most az a baj, hogy ki is kéne üríteni, de...
Arról már nem atomista tehet.
Elnézést kérek, én csak azt akartam mondani, hogy kis csapatunk ezzel is tevékenykedett, és erre is gondol, úgyhogy a Bánki Dicsőség albumba ezt is be lehet venni, hogy itt lévő kutatókban az öreg barlangosok szekciója ilyen tevékenységet is végzett a Szent Keres és a Sziklakápolna tövében. Na mostan, látszik, hogy sok irányú a tevékenység, itten kutatás, megalapozás, aknázkodás, ugyanakkor hát fával dolgozunk, a fának az élettartama föld alatt véges. 5-10 év, és akkor elkorhat, összeszakad az egész. Illetve pillanat, ezt nem szabad, hogy megérjük, hanem még kellő pillanatban kell valamit kitalálni, hogy most fölhagyjuk? Nem. Mert jó a tevékenység. Tehát a elmúlt évben, vagy másfél-két évben folyamatosan állítottuk arra, hogy a fa átcsolatok közti részeket az állandó forradattal láttuk el. Tehát lehet látni az alsó átcsolatkeretet, arra fölkerült egy vasbetonkoszorú, a vasbetonkoszorúnál aztán szükség szerint téglával lettek falazva részek, vagy vasbetonnal mentünk tovább. Tehát, hogy ne egy múló esemény legyen itten Bánk és Tőzsziget történetében, hanem ha lehet valami maradandót, alkossunk itten. Itt is lehet látni az állandósításnak a munkálatait, ami azt jelenti, eddig csak kutattunk, mentünk előre, mostan lehetőségünk van most a fenntartással is foglalkozni, az a jövő építésével, hogy ezt mind itt végzi a csapat. Az előbb említett, vagy a legelején említett köszönetmondásokkal kell erről szólni, mert ebben benne van az a shoulder, amit a shoulder manapság nem tudom, mi történt, de úgy tűnik, hogy aranyértékben adják. 7000 forint köbméterenként, vagy ilyesmi, de ez leginkább is Bánk önkormányzatánál fájhat nagyon, aki támogatja ezt a tevékenységet, hogy maradandó szülessen itten. Na most egy kérdés lehet, hogy az előző képen is úgy láttam, hogy van itt valamilyen palack, igaz? Ez a kötelező védőital, ami megy lefele, vagy ugyan mi a csuda? Ugyanis sorban nekünk 2 méterenként ilyen palackok vannak bent, fél literes pillepalackok a laknában. Miért? Miről beszéltem? Meleg vízre számítunk. És viszont jó tudni, hogy az aknában hogyan változik a hőmérséklet. Ha persze, ha már nézzük a hőmérséklet változást, akkor 10 fokkal. Viszont 10 fokkal, ha pontosan akarja megmondani az ember a hőfokot, erősen nézi, megálltunk 9,7, jobban megnézem, mert nem láttam rendesen, 9,8, akkor mégis rosszul láttam, most már 10 majdnem, tehát ha ott vagy közelében, nekem a hősugárzásommal befolyásolom a hőmérsékletmérést. Ravasz megoldást választottunk, palackok vannak leengedve, mert abban lévő víznek a hőfokát mérjük. És ezzel pontosan tudjuk az aknánkban, hogyan változik a hőmérséklet, ugyanis télen belefolyik a hideg levegő az aknába, amikor mínusz 21 fok van a környéken, akkor 6 méterig fagy van az aknában. Tehát 6 méteri jeget találok, mert zúdulva a jég, viszont a vágy végén nekem már 9 fok van. A 9 fok még mindig messze van attól, ami 40 fok, meg 20 fok, de azt jelenti, hogy lentről a melegítő hatás ugyancsak megmutatkozik, és ugyanakkor ez a tevékenység is, hogy aknának pontosan ismerik a hőmérséklet változásait, ezt ha így lehet mondani, a magyar ilyen típusú kutatások történetében teljesen egyedülálló. A kutatásunk az most már lement egyenesen, függőlegesen, akkor elmentünk vízszintesen, függőlegesen 23 méter, vízszintesen elmentünk 6 méterre, majd megyünk rá merülegesen tovább és lefele. Na most erre azt mondhatná valaki, nem tudjátok, hogy merre kell menni? De tudjuk, hogy merre kell menni, mégpedig a víz útját kell követni, ahol a mosott köveket kell követni. Na most a víz, a mosott kövek sajnos ilyen cikcakba mennek, nem is cikcakba, de így nem egyenes sorral mentett, hanem a vízeket követjük, és amenté megyünk befele, hogy most egy ilyen irányváltoztatásnak a problematikus helyét oldjuk meg, ugyanis hát eddig csak függőleges volt az akna. Aztán folytatott vízszintesen, most már körbe-körbe. Amikor egy következő aknába megyünk, akkor itten a biztosításra nagyon gondosan kell vigyázni. Na mostan, tekintettel itt az alpolgármester is hallgatja a beszámolót, és azt mondja, Jézus Mária, ezeknek valami baja történik, akkor most mi történik? Jó csinálják? És ez egy jogos kérdés lehet, hogy jó csináljuk. Van az a mondás, hogy fontos a bizalom, de az ellenőrzés fontos. Sab. Tehát én bízom abban, hogy jól csinálom a technikámat a biztosításra, de ezért célszerűbb egy külső ellenőrzés. Ezért van egy külön bányamérnök kollega, aki nem csak bányamérnök, hanem a megszűnt utolsó legjobb dorogi szénbányának volt a műszaki igazgatója. Az ilyen 3 évenként eljön rendszeresen és megnézi, hogy jó van-e, amit csinálunk, folytatható-e. Az idejében, amikor volt az neki ilyen ellenőrzése, akkor emigyen szólt, mondd meg a többieknek, hogy nyugodtan lehet még sokat melózni. Úgyhogy ennyit a biztonsági fokokról. Na most a kiépítés... az tekintet szabálytalan alakokat kell kialakítanunk nekünk a föld alatt, mindenfajta nyomásokat kell kivédeni, ezért alkalmas, mint mindenfajta megtámasztás, amíg meg nem köt a betonra a cement, a habarcs, addig ott össze-vissza támaszgatni kell, úgyhogy ez nem egy valamilyen pilinszka játék, hanem egy menet közbeni olyan fázis, ami így néz ki. No mostan, alapvetően az elképzelés az, hogy itt Bán térségében igazolhat, elképzelés, ami igazolható ugyanakkor, hogy Bán térségében egykori kúpkarc felszínről van szó, tehát nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a táj ott, ahol betemetetlenül a valóságban van. Ez Dél-Kínában van egy ilyen terület, ahol ezek a tornyok, amik fönt vannak, ezek mind mészkőből vannak, ez mészkő, és közte vannak a völgyek. Most Magyarországon ez a Nógrá, ebben a pontos ezek Bánk, Felsőpetény, Keszek térségében igazolhatóan a mélységben ilyen mészkődombok vannak, mészkőhegyek. Még a Nézse is beletartozik, de az nem annyira látványos. Keszegnél látszik a mészkőbányában nagyon, hogy ilyen kupok vannak, és a köztelévő rész itt ezen a környéken agyaggal és homokkővel van kitöltve. Most azt jelenti, hogy a mészkő és a homokkő határán szakadnak, mennek le a vizek, szakadnak be a járatok, tehát nem azt kell ottan követni, és Magyarországon, hogy erre valaki azt mondta, hogy barátom Dél-Kínát hozol, nincs véletlen közelebb valami bizonyíték, mert messze jött ember sokat mutathat. Na most ez a hely itten a Keszthely környéki régi tűzállóanyag bányának a földtani metszete, lehet látni, ugyanik a töbrök vannak, ahol ilyen téglák vannak, azok állnak dolomitból azon a környéken, és a mélyedésekben van a tűzállóanyag, és megy keresztül rajta táró. Na most, tehát ez a feltételezésünk, ami alapvetően volt, az teljes mértékben beigazolódott továbbra is, de viszont ilyen helyeken sajnos követni kell a víz útját, és más nincs, lehetőség nincsen. Mint érdekesség, ez a Bánk-Romhány Felsőpetén térsége, mintha ma lett volna, ez valamikor 1940-es állapotot ábrázolja. Hol is lehet tudni itten, hogy ez ilyen jó régi, egyszerűen a térkép alján rajta van, de akik helybeliek, ugye mindenki tudja, hogy a Dolnyiblin, meg itt kéne lenni valahol a Bánki Malom, ez az alsó Malom, utána a Felső Malom, vagy a Bánki Malom, tehát ez akkori állapotot ábrázolja. Most azért vettem ezt a térképet mintának, mert szépen jól látható, hogy itt van a tó mellett vasútvonal, itt van a mi Szentborbára kutatóaknánk, és ezzel a Vágás nevű hegyen fönt, itt van a kilátó, ugye a régi 298-as magassági pont, ami jó kilátása van északfele, ahol azt meg kell, és mindenképp meg kell csinálni majd, hogy legyen helybeli turisztikai látványosság, mert ami van messze a Romhányi hegyen, ez a bizony trónai kilátó, az túl messze esik. Ez bánk szempontjából nem bír jelentőséggel. Na most ezen a Vágás hegyen ott volt még a bauxitut, a tűzállóanyag kutatások idejéből fúrás, és ezen fúrásnak a rétegsora alapján tudjuk, hogy ott a mészkő már 50 méterrel van magasabban, tehát 50 méterrel van magasabban, mint a bánki aknánk a talpa, ahol még nem értük el a mészkövet. Viszont a bánki aknánk talpánál a földtani párhuzamosságok alapján egy 5-8 méteren belül várható a mészkő megjelenése, azaz a nyitott járatoknak a megjelenése. Mi nem a világ végéig akarunk itt leásni, hanem ezt az 5-8 métert még végig bontani, amikor váratlanul mészkőbe jutunk, és egy nyitott járatokon lehet lejutni már szóval a vízhez. Na mostan, az elmúlt másfél évben ugye fontos volt, ugye, hogy nem csak jónak kell lenni, meg is kell mutatni, hogy jók vagyunk. Idén volt először a kutatók éjszakája, tehát minden évben van Magyarországon a kutatók éjszakája nevű rendezvény, de én gondolom az volt, hogy éjszaka az ember bújjon össze a párjával, amit tudja, de ne kutatgasson. Úgyhogy idén volt a kutatók napjai Bánkon, amikor meglepetésszerűen nagy volt a érdeklődés, meg alig-alig lett éppenséggel meghirdetve. 38 látogatónk volt, jobb oldalt vannak a látogató sportos hölgyek, akik aztán le is szálltak az aknába. Nem tudom, a jobb szélső hölgyet, aki megismeri esetleg. Igen. Úgyhogy utána a kutatásainknak szóljunk olyan nevű problémára, hogy szakemberek rendkívül értékesek, és ezen értékes kollégák, amik vannak, addig tudunk menni, addig nem. Ugyanis, ha így lehet mondani, a életkor megoszlási fánk nem túl előnyös. Ez azt jelenti, gyakran volt olyasmi, hogy az átlagos életkor 68 év a résztvevő csapatban. Úgyhogy fiatalokat nagy szeretettel várunk, fiúkat, lányokat, mert a itt látható kis fontos eszköz, egy rendkívül fontos eszköz, annak három, két gombja van és két állása, az egyik le, a másik föl, és amíg nyomja be a fölt, az a két perc főhúzza a csörlő a bödröt. Ahhoz nem erő kellem, nagy türelem. Úgyhogy a hölgyeket is várjuk veszélytettel, mint csörlőkezelőt. Na mostan, a kutatók éjszakájának látványos résztvevői volt ez a két szemét, nem tudom, honnan jöttek, de jelenléti van, hogy igazolható, hogy van ilyen érdeklődés is. Most utána ezen véletlenül több ismerős arcot lehet már fölismerni. Ez volt a nyári kutatók éjszakája, és így néz ki a helyszínünk. Na mostan, az embernek legalább egy jövőképe legyen. Ha már nincs pénz, legalább legyen képe, elképzelése arról, hogy milyen lehetne. Na hát az elképzelés, ez az akna, amit lehajtunk, ez nem az lesz, ahol a mindenki majd ott fog lemenni, nem. Ez a sportos megoldás. Távlatban el tudom képzelni, vagy így tudom elképzelni, hogy akna, fölvonó, ez világos, ez nem a következő két évben fog megvalósulni. Helyesebben pontos leszek, akár a következő két évben is megvalósulhatna megfelelő materiális feltételek mellett. Hát, ezek csak a jövőképek, ez a felvétel egyébként az Egyesült Államok készült egyik ottani barlangukban, ott bizony 90 méterre viszik le a vendégeket liften, és hozzák föl. És ugye a környéknek az érdekességei a gipszkristályok. Felső fetényen annak idején nagy kaverna tele volt ilyen jellegű gipszkristályokkal. Amiből mennyit lehet most látni? Semennyit. A legnagyobb darab, az körülbelül ekkora rész, az a Földtani Intézetnek a múzeumában van kiállítva, többi az elpárolgott, nem tudom más hinni. Vagy leolvadt, ez nincs meg. Na most ilyenekre lehet számítani, ha milyen ásványkiválásokra számítok lent a következő részekbe, cseppkövekre kevéssé, sokkal inkább ilyen gipszípusú kiválásokra. Na mostan, említettem volt, hogy kupkarsztos környezetben, tehát lehet itt alattunk megjósolni. El lehet mondani azt, hogy a gázok mélységű melegvízzel való összefüggést igazolnak. El lehet mondani, hogy a Gellért-fürdő melegvízével azonos vizeket bizonyítanak. Ugyanakkor a kép az érdekes, mert egy olyan időpontban készült, amikor a bánksportpálya felett egy hirtelen nyomásváltozás következett be, a légnyomásváltozás. Ugye a focipályának a jobb oldali szélében mögött van a kutatóaknánk, és ezen időjárás változásnál lévő gázfeláramlásból a közvetlen közelben lévő alattuk célként elérni szándékozott üreget, azt 80 ezer köbméterre mutatta ki. Úgyis következő volt, dolgoztunk, végig hibátlan volt a levegő, kijöttünk, két óra múlva visszamentünk, miközben bekövetkez az zivatar miatti hirtelen időjárásváltozás, és az akna a felső perejvé tele volt gázzal. És kiszámítva, hogy mennyi a köbtartalma, mennyi volt az idő, mennyi volt a légnyomásváltozás, ugye aki szakember, kérdezik egy igazolót, hogy nyomásszertét fogad, ugye állandó, nem? Ebből következőleg ki tudjuk számolni, és ez volt nekünk 80 ezer köbmétert, ami alattunk van. Ez a cél, amit most meg kell célozni nekünk, és el kell érni, és ugye a legjobb úton haladunk, mert erősen doppingolnak minket a helybeli segítőink, úgyhogy köszönet itt a könyvtárnak ez alkalommal is, mert a kávét az itt lehet, a kávés pixist itt lehet a könyvtárban fölismerni, de a jövő sikerét azt hiszem ez a kép garantálja némileg. 2018. december 30-án ugye kimagasodik a csapatból szó szerint Ivanics Balázs polgármester úr, aki gondos szemekkel nézi a kutatásokat és a fiatalos kutatócsapat mellette, és ami rajtunk múlva, azt megteszünk. És ez a bizottsági garancia arra, hogy eredményes ez a kutatás, ez az együttműködés. Köszönöm a figyelmeteket. Ha kérdés van valakinek, akkor beszélgessünk tovább a témáról. Illetve tessék hátravonulni és megpróbálni a kávés bogréket megfogni, meg a pogácsából venni. Köszönöm szépen! Fényt lehet csinálni? Köszönöm.
Hadd kérdezzem meg.
Igen.
Most sugattad, hogy a Szent Barbára alkalmazott ez a megfogás, meg a Gellért hegyi
gátlálások,
valami úton módon a föld alatt. Ez kapcsolatban vannak ezek, de úgy kell elképzelni, hogy valami egérjárta dolgok, vannak a két helyszín között, akár nem. A szellemi válék át is tudnék ott menni.
Nem, ez teljesen kizárt, hanem a feltételek. Tehát az a földtani háttér, az a rétegsor, azok a földkérekben lévő adottságok, amik ott megvannak, ugyanazok vannak itt is. Ebből következőleg, ha ugyanazok az adottság, akkor abból indulok ki, ha ugyanaz a kenyér süttetik ki ebből a lisztből is, meg abból a lisztből is, csak ez a liszt innét van, az meg onnét van, de mind a kettő ugyanaz a kvalitást adja, hogy akkor valami azonos minőséget termeltek valahol a buzából.
Tehát nem feltétlenül
biztos, fizikai nem. Kapcsolat van. Fizikai kapcsolat biztos nincsen.
Biztos.
Fizikai kapcsolat azt jelenti, biztos nincsen. Illetve itt jön megint a ravasság. Igen, biztosan fizikai kapcsolat úgy nincsen, hogy onnét jön ide, vagy de viszont az, hogy innét megy oda. Hát onnét nem, biztos nem jön ide. Na most a gál, de viszont várj, vigyázat, a mélyben lévő hévizek áramlása, tehát a mélyben lévő hévizek áramlása, az egy egészen más téma, mint a gázkérdés. Ma a gáz az itt jön föl valahol, az itteni mélységből, és azt állítom, hogy itteni mélység ugyanúgy néz ki, mint az a mélység, de viszont, hogy az itteni oldalról, ami magasabban fekszik, mint az, hogy az itt elszivárgó vizek egy csöpnyi idő múlva, 10.000 év, 50.000 év, 60.000 év, de nem, ott fognak kifolyni, ahol ez az ott a Gellért fürdő térség, a budai hévforráson már vett vízkor meghatározott napján egyértelmű, hogy azok nagyon idős vizek, és az is egyértelmű, hogy innét tud folyni, de olyan mélységekbe, ami még egész számára sem járható.
Egy közérdekű volt ennek. Mi történik, miután megtalálták a barlangot? Mi a következő?
Fázis.
Ez a kerékpár.
Aztán egymás között vagyunk. Most, hogy egymás között vagyunk, így őszinte baráti hangon következőt tudom mondani. Nekünk egy nagyon erős ígérvényünk van, magas helyről, hogy ha majd meg lesz minden, tehát világos cégben vagyunk, tehát Kolumbusz Kristóf elindult a hajójéggal, amit ő finanszírozott, tehát Izabella királyné egy fillért nem adott a Kolumbusz hajóira, mondván, Kristóf, hát hogy gondolod, a spanyol kasszát terheljük itt a hajóit kiadásával, de ha visszajössz és azt mondod, hogy megvan Amerika, akkor majd 100 milliókat adunk. Úgyhogy magyarul, a jövőre van ígérvény, hogy valami lesz. De előbb meg kell itt csinálni, ez egy nagyon buta ideológia, de ezt nem én szabom meg.
Én is kérdezem.
Parancsolj!
Én azt tettek mondani, hogy a bánkon van 28 fokos.
Igen.
És annak a 28 fokos vírnek mi a minősége? Vagy ezt nem?
Itt nem.
Nem, miért?
Fejlődve.
Milyen minőségben van az amszonyos?
Na most, kedves bánki testvéreim.
Jó, hogy vízünk kérdezed?
Hogy gyors, igen, a következő van, hogy a bánki sportpálya melletti furt kútból lévő vizet már nem csomagolja, palackozza régen a bánk mit tudom micsoda, azt nem értem teljesen, hogy miért van, ugyanis az oldott anyagtartalma az messze megüti az ásványvíz fogalmát. Ugyanis, tisztelettel, az volt egyszer egy Nagy Magyarország. Volt egyszer egy Nagy Magyarország, ahol volt erdélyi borvizek, voltak felvidéki ásványvizek, úgyhogy Magyarország gyakorlatilag az Európa királya volt az ásványvizekben. Aztán jöttek nehéz idők, amikor maradt az, amik van, és akkor egyszer csak még rendszerváltás is bekövetkezett, és akkor elgondolkoztak. Hát ezek a csúnya Nagy Magyarországiak kisütötték, hogy ásványvíz az szabvány, amely legalább 1000 mg, azaz 1 g oldott anyagtartalom van. De hát ez Magyarországon nem üti meg szinte semmelyik a víz, és nagyon kevés. Gondolkozott a Rebeka és Rebeka társ cég, mit csináljuk? Hát vigyük le a szabványt! Ezentől 500 mg per liter lesz az ásványvíz határ. Úgyhogy most gyakorlatilag minden csapvíz ásványvíz. Úgyhogy ez egy bolt, és gyakorlatilag a bánki vizet bármikor ásványvízként lehetne palackozni. Ezen kívül az is a régi szabvány szerint az is ásványvíz, amelyben valamelyik paraméter, tehát valamelyik komponens a átlagnak a tízszeresét mutatja. Tehát tudom, lítiumból, vagy valamelyik másik borból tízszer annyival, mint a szokásos, akkor az is ásványvíz lesz. Na most, ez egy szerencsés víz ott a parkoló mellett, abból simán lehetne ásványvizet csinálni, semmi akadálya nem lenne, hogy gyógyvizet. Jó, hogy a 28 fok az hideg víznek, meleg-meleg víznek hideg, ebből következően kis fölfűtése föl lehet vinni 32 fokra, 32 foknál már jó ücsörögni. És akkor az nagyon kis, az ami nagyon kis fűtés, akkor már is ottan lehetne a gyógyterápiát bevezetni. Tehát nekünk a gyógyfürdő. Na most, hogy kiüzemelteti a gyógyfürdőt, azt a önkormányzat fogja újra gondolni, vagy meggondolni, de egy ilyen lehetőség van. Tehát döntsük el, hogy itt, mit tudom, zene pavillont akarunk építeni a falu szélén, vagy gyógyszanatóriumot. Sok lehetőség van, ezen lehetőség közül, ami tényszerűség, a ásványanyag tartalma ott lévő forrásból fölülő elegendően magas ahhoz, hogy megüsse a gyógyvíz ásványvíz fogalmát. Számszerűen mi ez? 1200-1400 mg belőle. Hát magasan jobb, azért.
Akkor
ez még a régi szabályozás. Ez sok lehetőség van benne, és még egy lényeges elem, hogy ugye a 28 fok magában azt lehetem, hogy drágább a fűtése. Már alig kell kicsit emelni. Viszont mi lenne akkor, hogyha megvan a barlangunk? Lent vagyunk, és elindulunk. Ilyen ág, olyan ág, esetleg búvárkodással, és akkor kiderül az, hogy ahol 28 fok van, ott van nekem oldalt egy 40 fokos ágam, vagy 31 fokos ágam, meg van egy 12 fokos ágam. Úgyis a tapasztalat szerint ezek a ilyen nem igazán meleg vizeknél mindig úgy szokott össze kialakulni ez a hőfok, hogy van egy melegebb, meg egy hidegebb ága valahol a vizeknek. Maradjunk a hévíznél, ugye a hévíz mindenki, hát azért hévíz, mert ugye jó meleg a víz, a lent lévő hévízi krátertónak a mélyén bejut az ember alatt lévő barlangba, abban a barlangban megvan, ahol vannak a meleg források, 40 fok fölötti hőfokkal, és egyik sarokban lent megvan, tudja minden, az a búvárathoz szokott lent, mert akik lemennek a merülni, oda be kell időnként menni, kinyitni a ruhát, mert ottan a 10 fokos víz jön föl, és akkor le lehet hűlni. Ez is meg lehet itten, de ez akkor derül ki, hogy lent vagyunk. Ennyi. De te parancsoljon!
Készül-e már végre egy írásos összefoglalva erről az esetben? Még tudományos, mint
igen, a helyszínen rengeteg vizsgálat folyt, az itt lévő, nem szorosan a barlang, az itt lévő aknához kutató földtani vizsgálatok teljesen új képet hoztak a környékről. Ilyen, mennyire új képet? Ugye mi a öregek elbeszéléséből tudható, hogy régen itt volt virágzott tűzállagbányászkodás. A romhányiak tudják, hogy volt valamikor egy romhányi altáró, ami tervezte ottan, hogy a bevegy a hegybe, átvegy a hegy alatt, és aztán hozza ki a nagyvasútra, és ez lesz a fejjelmézzel folyó kánoán. Aztán az egészben semmi nem lett. Miért? Azért, mert rosszak voltak a régi tervezések. Sőt, fontos ezek, a régi földtani munkák azok kifogásolhatók voltak, és akkor finoman fejeztem magamat nagyon ki. Úgyhogy létező hivatalos jelentésekben lehet olvasni, hogy 1951-től 54-ig kutattunk, és 54-ben kiderült, hogy az eddigi kutatások nem használhatók, mert tévesek voltak. És akkor újból kezdjük. Aztok újból kezdik, és akkor megint egy új emberre kiderült, előzőek is tévesek voltak. Tehát itt ehhez a munkához nagyszámú vizsgálatokat végeztünk, amivel teljesen új kép alakult ki. Tehát a valóságot megfogtuk. Többek között volt egy évvel ezelőtt egy kutyás aknából lévő kutyamentés nevű akció. Nem tudom, ki hallott róla, ki nem, de elég az hozzá, egy csodás megmenekülésre volt kutyáknak, de a lényeges az, hogy egy 43 méteres még kutya aknából kerültek ezek a kutyák elő, élve, 70 nap után. És ezen akna azért volt csak érdekes, mert új betekintést engedett a hegynek a földtani fölépítésébe. A válasz az, hogy előbb-utóbb meg lesz, mindenfajta részírások születtek, amik elmentek a, hogy hívják ezeket a helyeket, elmentek Salgótarjánba a ott lévő illetékes kormánybiztos számára, elmentek a járási kormánybiztos számára, megírodott, elment a döntéshozók számára. A kérdést megnézte Viktor és János. Mi kell még? És azt mondták, hogy hajrá, fiúk!
Életünket és vérünket, de pénzt
számolunk. De megígérték, ha megvan minden, akkor lesz. Csak addig dolgozzuk. Parancsolj, tanár.
A mindenik faj, nemzeti fajnak van valami, de egy rossz ügyes, hogy ezt a ügyet valaki, hogy
igen. Jó kérdés, de őszinte válasz. A Dunai-Folyó Nemzeti Parknak nem illetékségi területe ez itten, ez a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik. De a Dunai-Folyó, ha a Dunai kételes, akkor a Dunai-Folyó Nemzeti Parknak az illetékességi területe lenne. Akkor az ott lévő infejeszkális gárda garantálja az itteni fejeszkális bőtelenséget. Gyakorlatilag, igen, ez egy csúnya mondat volt, sőt, én elmondom, a királyrét, Szokolja melyeti királyréten 10 millió forint körül összegből csináltak Benevér lakótornyot, ami a svájci adófizető pénzéből lett finanszírozva. Egy kis hibája van a Benevér lakótornynak, hogy abban Denevérnek be nem ment, ilyen helyre én nem megyek, a 10 millió forint elment. És akkor folytathatnám tovább. Ugyanakkor, hogy milyen személyekkel állunk szemben. Állami alkalmazottak, de az állami alkalmazási helyükön lévő államiságot kifejező ország címerből, ország címer, igaz, fő korona, piroszai a zöld, kettős kereszt, levágják a koronát. Ezt mikor megállapítás? Én azt hittem, amikor megláttam ezt idézkézettelkor, hogy ez valami haszontalan gyerekek jártak otthon. Mielőtt ide készültem volna, akkor direkt előttem, most még nap előtt fölmentem megnézni, hogy előfordulhat-e az, hogy a magyar kormány alkalmazottai világnézeti képből levágják a koronát a színjelről. Levágták, négy nap azért ilyen ez volt. Tehát itt mire számíthatunk? Semmire. És a Dunai-Folyó egyébként a Bükkhöz Nemzeti Parkhoz tartozik. Ennyit erről. Akik nyilatkoztak egyébként nem víznyelő ez, csak egy hely, ami a vizet elnyeli. Érti? Parancsolj!
nagy figyelem a kísérlés és ezt a kutatást. Interneten is próbálok tájékozódni.
Ez mi dolgok? A Gugának köszönhető?
Napok a szembes, igen. Napok a szembes küldet, mert a lézsem is van egy ilyen víz nyelő, teljesen kihasználatlan.
Igen.
Nem tudom, hogy mekkora, de...
Jó. A nézsai víznyelőt ismerem, jártam benne ismételten. A kutatása Antal József úr és baráti köréhez tartozik. Ez visszanyúlik legalább 10 évre, de inkább 15 évvel ezelőtt. A Naszály barlangtott csoport tárta föl a Nézsánál lévő, tövében lévő víznyelőt. Az egy... mint egy 45-50, maximum 50 méteren lemenő víznyelő. Egy amatőr kutatás volt. Következésképpen ugyanakkor a kutatás, igen, amatőr kutatás, következésképpen nem rendelkezik kellő anyagiakkal, tehát nem tudták biztosítani. Úgy biztosítani, alátámasztani, kifalazni az omladékos részeket. Elmentek, amíg tudtak, és ott befejeződött. Az állami támogatásnak a szintje azon a ponton nulla volt, következésképpen nem elvárható, hogy saját erőből egy olyan méretű kutatásba kezdjenek, mint ami itt Bánkon folyik. Mert ez is még egyszer Bánkon csak azért valósulhatott meg, mert itt sok kedvező együttállás volt, önkormányzat, erdészet, erdészetnek a munkatársa és így tovább, akkor egyéni vállalkozóknak a segítsége. Hátul mosolyog az a fiatal barátunk, aki egyszer csak azt mondta, hogy hát ez jobb lenne nem gömbfával, hanem gerendával biztosítani, és akkor hirtelen vett egy kis gömbfát. Ő gerendát. Tehát itt szerencsés helyzet volt, a Nézsánál ez nem valósult meg, az emberek elfáradtak, a kaland véget ért, és a illetékes Bütti Nemzeti Park, amit megcsinált egy kétes értékű útgyűrűkkel behelyezésre, hogy ne rohadjon ki a fa. De hozzáteszem, hogy azért emberek gondoljuk végre, hol van a Bütti Nemzeti Park közgatóságnak székhelye? Egerbe. Na most próbáljuk meg kocsiban átjönni Egerből Nézsára. Be kell látni, hogy ezzel nem szabad foglalkozni. Én ha hivatalnok vagyok, hogy Egerből járjak Felsőpetényre, de az is, hogy őszájt tartozik. Szóval ez ennyi. Lenne lehetőség benne, nem könnyű mindenek előtt biztosítani kéne az oklő omlásokat. Ennyi. Akkor... Na, elnézést!
Bocsánat, ez a petényi bányában lévő aknával összefüggésben
szokott? Meg aknával.
Ami van a megy a kisorzítani rendben éve. Annak a közepén van egy...
A kaverna, nagy kaverna.
Ott van egy lup, tulajdonképp, amiből mindig 25 fokos meleg levegő jön körül.
Felső petény, beszéljünk róla. A felső petény, mindenki helyben, tehát tudjuk, hogy mi van a falunk, ha nem is a mi falunk, de a szomszéd falu határában. Bocsánat. Köszönöm szépen. Tehát Felsőpetényen az ötös sáron, ami ott a irodák meg... Dolgozott a bányába az úr?
Nem, én voltam abban bent a pacinta, lementünk abban.
Ja, igen.
És ott megálltunk annál az akrán.
Egy pillanat, egyenesen mentek be, igen. Utána jobbra fordultak el.
Nem, bementünk addig, amíg a kettő, a két felé nem magázik az
akrán. Igen, igen.
De előtte van egy lúk, ami egy
igen. Na most következő, igen. Tekintet, hogy kollégák vagyunk, a felső petényben, hogy a képeken mutattuk, azért ismerős ez a bázis téma, mert felső petényen iskoláztuk be magunkat, vagy szereztük meg a helyismeretet. A bánki bány, a felső petényi bányában lévő lukakkal a föld alatt, amiben biztos, hogy összefügg. Tehát a mélyben összefügg, de ezen összefüggések nincsenek kikutatva, ugyanakkor viszont a felsőpetényi bánya az magántulajdonban van. Egy nagyon tisztességes úr, Somogyi János úrnak a tulajdonát képezi, Somogyi úr nem preferálja az ott lévő kutatásokat. Ami ugyan neki tűrési kötelezettsége lenne, mert a barlang a törvények szerint a magyar állam tulajdona. és ugyanakkor meg a Bükki Nemzeti Park, aki meg illetékes, az nem szorgalmazza az ott lévő értékföltáró tevékenységet. Ennyit erről. Igen? Na most tovább lehet itt menni érdekességekkel, és akkor menjünk a részletekbe. Egy. A terület alatt felső, tehát Bánki beszok Szentborválak, sőt, Bánkitól Szentborválak, a Felsőpetényi bánya térsége alatt, valahol a mélységben, az égvonal távolság 3 km környékén lehet, az ott lévő mészkő tömegben hatalmas üregrendszernek kell lenni, az összes bizonyíték emellett szól, amelyekbe eddig nem sikerült még bejutni, nem azért, mert nem lehet, mert a kutatások elégtelen volt amiatt. Elégtelen voltam, mert az egész, igen, valahol összeállítottam, 2018 évben 248 műszakot dolgoztunk a Felsőpetényi aknában. A papíromat meg kell nézni, azt hiszem, ami 5000 műszak volt az utolsó 4 év alatt, amit itt végeztünk. Tehát elég sok a befektetett munka, de ez mindig hétvégén tevődik össze. Tehát ez nem folyamatos munkavégzés. Ebből következőleg az eredmény még nem lett meg, tehát tudható, a gázkáramlásra nagy üregnek kell lenni, tudható, hogy gáznak kell lenni, tudható a magas hőfok. Felsőpetényen a bányában indított aknánkkal, ottan már 18 foknál voltunk. Tehát fönt a tárolóban 7 fokos volt a levegő, lent a kőzet hőmérséklet, ahol lent voltunk, az csak egy 15 méterre volt lejjebb, már 18 fok volt. Tehát van benne lehetőség, nem, szándék. És erre meg kell mondani, sok helyen kutattam az országban barlangokat, ennél nehezebb hely, mint ez a felső, mint ez a Bánki Szentborbálaknak még nem volt. A legkönnyebb hely lenne a Felsőpetényi bányából indítani. Például a pályán egy jó kérdés, provokatív kérdés, de válaszolok rá. A Bánki tó, mint egykor, igen. Emlékezünk az első képekre, hogy tudunk visszamenni az első képre? Megkérném a fiatal zsenit, hogy az első képeket nézzük meg, majd a következő miatt. Úgyhogy a Bánki tó egy olyan méretű beszakadás, ami teljesen egyenértékűnek tűnik a dél-amerikaiakkal. Vagy ez hogy a közép-amerikai beszakadásokkal, ami véletlenül teljes mértékben elszaporodva. Tehát az alsó része teljesen elszaporodva. Ennek ellenére nem az, nem... Ó, köszönöm. Próbálok gyorsan elő... A másik. Pillanat, rossz helyen mentem.
Nem, most már nincs megnyitva.
Tehát az aknak ez a kihúzása a dugónak, ez így jól hangzik, de erre nem, ez nem reális. Lehet mutatott jókukáskodni, hogy mi van akkor, hogy esetleg megnyílik a kosztélyű eltömöldés, és akkor elkezd ilyen pörögve a víz lefutni, és a, épp hogy a víz felszínén úszó személyeket a pörgő víztömeg elviszi a... De pillanat. Most erre az lenne a kérdés, hogy ennek nulla a valószínűsége? Nem, nem nulla. Szerény, nagyon szerény, de nem lehetetlen. Viszont a másik, hogy amíg nincs például a Bánkitóról egy a valóságnak megfelelő megkutatás, tárgybeli, pedig bármifajta jövőképet körvázolni az nem lehet. Úgyis az az elképzelés, hogy a fenyékforrások, gázkötörések ábra táplálják, az nem megalapozott. A következésképpen az esetleges aggodalomból ne legyen ott a Szentborbálának kutatás, mert az hátra alá vontja a tavat. Ez azért nem jó, mert a vízszint, bár a Gyakorlatilag Szentborbál aknának a szája 169 méter balti felszín, 169,7 a tó felszíne. Tehát majdnem egy szinten vagyunk, és a karszvíz szint az pedig 55 méterrel van lejjebb. Hát annyival sokkal-sokkal lejjebb van. Honnét tudjuk a fúrásból. Ja, és a... Egy pillanat. Igen. Ezek a képek. Tehát ez egyértelműen egy valamilyen beszakadásos jelenséget jelez. Na most a, hogy hívják a Bél Mátyásféle 1740-es beszámolót. Ami azt mondja, hogy a régiek azt beszélik, hogy azt próbáltam értékelni. Ó, ne, pillanat, az első katona, igen. Következő van a Bánkitóval kapcsolatban. A Magyarország bármely területére rámegy az internetre, az ember is beüt egy első katonai fölmérés, akkor bármi azt fog kapni, egy hosszú elnyúlt tóval. De az nem az. Az az üzemvíz csatornája volt. De most kell tudni a térképezéseknek és a Magyarországról szóló térképeknek. Magyarország bármely pontjáról van 1783-ból térkép, ezt úgy hívják első katonai fölmérés, amelyeket úgy is hívnak más szavakkal, hogy Mária Terézia fölmérés. Mária Terézia magyar király, igen, osztrák császárnak az időszakában érkezett el az, hogy a törököt legyőzték. Tehát kiűzték a birodalom határain kívül, de nem tudták, hogy melyik pillanatban támad úgy volt. Tehát nem kiért került, de a török birodalom még létezett. És ekkor elrendelte Mária Terézia tanácsadói alapján egy gyors fölmérést. És akkor gyakorlatilag teljes osztrák birodalom 3 éve belül fölképeztetett, és mire a 3. évében elkészült a térkép, rádöbbentek, hogy most a legfőbb ideje csinálni egy rendes térképet. És ezt követően jött az utasítás második József-féle fölmérésre. Tehát ami a második katonai fölmérés, azt úgy hívják, hogy Józsefi fölmérés, a József-féle felmérés, az rögtön Mária Terézia felkészült, hogy most meg kell egy jó. Csak idézem az osztrák irodalmat, a sajnálatos 1848 körül események megadályozták ezt a gondos munkát, ezért az elhúzott egészen 1860-ig. És azon már lehet látni kerek a tó. Na most ugyanakkor pillanat, nézzük ezt a Bánki tónak és igaz történetét a Bánki tónak. Ugye kerek, pillanat, a térképet szeretném visszanézni, hogy hol lesz majd. Előbbre volt? Előbbre volt valahol. Akkor nézzük. Ezután, ki látja a térképet, azt szóljon. Nem. Ez egy légi felvételek voltak. Ez légi felvételek voltak. Azt kell menni, Máté. Jó, a lényeg az, hogy pillanat. Volt ez a két kukkancsoknál. Most ez volt. Igen, ez az. Igen, ez az. Köszönöm. Na most, köszönöm a türelmünket. Na most, ha ezt megnézed a itt lévő ágakat, akkor lehet látni, hogy eredetileg ez 1927-es készítés, nem 40-es, mert 40-es színesebb volt. Azon lehet látni, hogy a összefolyt jemői és lókospatak befolyt a tóba, tehát közvetlenül folytva a tóba. Ezen is lehet látni, aki közel megy, látja a fekete vonalakat. És szétágazik három részre, fel eredet vérhetőleg szabályozó kilipeken, hogy vagy lemegy a malom fele, vagy fölti a tavat. Na most a számunkra most az érdekes, hogy a leírása a Bélbátyásnak a Bánkitó keletkezéséről, az úgy szól, hogy van nekik egy csodálatos szavuk, amit a nép elmondása szerint ismeredem, igen. De pillanat, akkor ez érdekes, amikor elkezdem számolni, hogy beszakad egy kürtő, tehát lát ilyen kikőleges kürtő, utána azt csak 45 fokra kifélekedik. Rendeljük hozzá a felsőpetényi analógiát alapján, tehát a felsőpetényben 30 méter a gömb átmérője. Legyen ez egy rohadt nagy, tehát 50 méter legyen, és szakadjon be egy 50 méterig. Na akkor, hogyha 45 fokos vízsük alakulnak ki, akkor nekem már 150 méter széles a fönt lévő részem. Ugye, mert 45 fok alatt ugye rajt. A 150 méter a utána. Nézzük ezt a képet, tehát térképek igazolják, hogy a légilókos patak az töltötte a tavat. Rendeljünk, hogy ki tudjuk számolni 150 méter átmérőjét, akkor valamivel, akkor már nem lesz, hogy hívják, 50 méter még, de lesz egy 40 méter, akkor mennyi a benne lévő víz, akkor legyen egy tavaszi vízhozam a lókospataknak, tudom, 6 köbméter per szekundum, akkor kiszámoltam ezt, hogy 2,5 napra föltöltődik. Ez a gödör. 2,5 nap egy az a idő, ami, egy ember, ami úgy tűnik, hogy rögtön föltöltődik. Ha mire észreveszik, addig már 2,5 nap utána tele van vízzel. Tehát ez egy teljesen hihető dolog, és aztán folyamatosan a partjai egyre laposodnak, tehát bemosódik, elnyeri a mai 300 méter körüli szélességét és a 3,5 méter vízmérségét. Most ez egy eléggé beüllepedett, beszedimentálódott hüledék sor, kevéssé valószínű ennek a beszédet. Nem nulla, de nagyon kevéssé valószínű, hogy alulról kimosódik. Sokkal inkább nagyobb problémás. Élő tanúkra szeretnék hivatkozni. Aknában voltam nem 2 héttel ezelőtt. És amikor voltam, furcsa morajlást hallottam magam mellett. Mondom, ez biztos a új csörlőállásnál berezonál, és ami doboztól jön az a furcsa morgás. És akkor a fönt lévő kollega úr, nem, másnap megkérdik tőle, te nem volt tegnap valami földrengés? Mert ugye eldőltek. Vödör eldőlt, és a kőtöltésből a kő kiszakadt. Ugyanakkor közismert, hogy a kis intenzitású földrengésnek a környéke, az pedig itten Nógrád. Most mi van akkor, hogyha még pillanat, és még egyet kell tudni, a határon átmegyünk, Gyűdnél vagyunk. Gyűdnél volt valamint az 1950-es években mélyfúrás, hogy megint meleg vízhez akartak jutni, és a mélyfúrás az vizet nem fogott, de a kirobbanó széndioxid kirobbantotta a fúrógépet. Na most széndioxid plusz víz, az egyenlő szénsav, folytassa tovább. Plusz mészkő, egyenlő oldódás, egyenlő üreg, és a sok kis üreg időszakos beszakadása produkálja a kis intenzitású földrengéseket. Tehát ez is egy lehetőség, amely a környéknek a főtáraslása problémáira vezet rá, ami hogy jön most ide. Ugye a Bél Mátyás 1740 körülikor jó messze van. Most ha milyen messze van, az polgármesternek, miniszterelnöknek, köztársaságelnöknek nem fáj. De mi a valószínűség, hogy nálam következzen be? És ha mégis, de a lényeg az, hogy mi van akkor, hogyha megint egy ilyen Bél-Mátyás korabeli beszakadás bekövetkezik valahol a környéken? Van rá lehetőség? Megvan. Történt az életben ilyen irányú elmélyülés, a vizsgálódás? Nem. Ezek az iklében mindenfajtán rejtett érdekességet. Vagy veszélyek, úgy tetszik.
Igen? Az ilyen beszakadásnak a mélyebb részek vannak jobban kitéve, vagy mondjuk egy hegy is beszakadhat?
Minek utána a pillanat? Az, hogy itt van Romhány. A Romhányi hegy a kilátóról ebben a részében van, tehát a Prónai kilátó. Ebben a részben, tehát a Romhány fölött ebben az erdő részben, vagy 11 beszakadást ismeret. 11 beszakadás pillanat, ezek nem függőleges valók, de jó határozott.
Tehát akkor nem csak a mélyebb fekvő részek, hanem a...
Igen, hegyoldalban is lehet. Ilyen szempontból a területek a megkutatottsága elégtelen. Tehát lehet másfele is, készen abból kiindulni, ami van. Az esetben a Szentborbá laknából, ami elérhető.
Igen.
mekkora volt az a formai fejből, a Dunának a Dunán gyűli részen volt, csak egy alacsony is valóban ezzel tudtam, hogy van.
Oké, rögtön.
Vagy erre felé is teljes a formai fejből, tehát itt is van az szint lépő, gyűlölető és értelmi.
Válasz. Azt a részt, ahol most vagyunk Nógrádban, tehát konkrétan induljunk el, Vác, Naszály. Naszály, tehát elfőn, vízkörűs dolog. Utána megyünk tovább, akkor lemegyünk Szendehelyhez, Szendehely határában vannak régi mészkővár. Mészkővárják, mészkementék voltak. Akkor Szendehelytől megyünk tovább Csővárnak, ott megint működő mészkőbánya van, akkor Szendehelytől bejövök Nézsa fele, akkor Nézsán is ott a mészkő, a Nézsai dombokba, ott bauxitot is kutattak, Csővárnál megint megvan, akkor másik irányba, Alsó-Petény határában megint ott a mészkő. Tehát van a területen bőven olyan terület, ahol mészkő van, de ezek a mészkő, a Naszályon lévő mészkő, a Keszegen lévő mészkő, a Nézsán lévő mészkő, ezek az úgynevezett triád, föld középkorából lévő mészkövek, ezeken 200 millió évesek. 200 millió év. Na mostan, ezek a mészkövek után még csomó mindenfajta földtani esemény történt, még semmi Pannon-tenger nincsen, és utána ezekre a ilyen idős mészkövekre, fiatalabb mészkövek, ezek csak 60 millió évesek, vagy 50 millió évesek, szóval szinte semmi. Ezek az eocén mészkövek és azokhoz csatlakozó üledékek rakódnak le, ezek közül a leghíresebb, a kozd határában lévő eocén korú mészkövek. A kozdi mészkő azért érdekessége, mert kozd határában volt egészre 1932-ig egy szénbánya. Ez a szénbányának az lett a vége, hogy víz tört be a bányába, és 6 bányát is lemaradt a víz alatt. Azóta is lent vannak. Na mostan ezt követőleg egy hosszú szünetek következik, vagy hosszabb szünetek következik az itt lévő üledékek lerakódásának, amihez csatlakoznak vulkáni működések, lásd Börzsöny, a vulkánról lemosódott üledék, a vulkánból lemosódott anyag, vulkáni oldalról lerobosodott anyagokkal együtt, és utána ezen a környéken csak egy 20 millió évvel ezelőtt kezdtek lerakódni anyagok. Ezeknek semmi köze nincs a Pannon-tengerhez. Ha így lehet mondani, a Pannon-tengernek a területéből kilógtunk itt. De az alapkérdés az, hogy alattuk van-e mészkő, mondjuk Rétságon, válasz egyértelmű, itt igen. Itt most jön a kérdés, jó, honnét, miért gondolom ezt, és ha igen, akkor milyen mélyen lehet. A indoklás az, hogy biocénő mellett Diósenő mellett volt mézfúrás, az megfogta a mészkövet. Tehát meg volt a mészkő. Ott 400-500 méter körüli mélységben fogtak mészkövet, és azt 46 fokos vízzel. Tehát a forró víz a környéken az nem ritkaság. Igen. A víznyel, igen, de következő van. Vannak azok a vízjelős területek, ahol közvetlenül a mészkőről folyik le, és ezen a környéken, a legtöbb helyen a mészkövet egy homokos, agyagos üledék fedi. De ezek nem a Pannon-tengernek a lerakódása, hanem az idősebbek. Játszunk.
Belsőben vannak barlangok,
mérget,
és akkor
a
széndiokszikus
szint, csak és a szélsorban vissza volt. Hogyha? Igen? És akkor az idővel, tudom, hogy jól van, csak 100-100 millió évvel. Mindig beszakadsz. Hát valamúgy, hogy lehet, hogy arra. Na most igen, tapasztalat, igen. Na most következő a baj. A felsőpetényi analógiák alapján, tehát teljesen abból indulok, hogy a felsőpetényen láttam. Ott a oldóhatás az nem annyira szénsavas. Tehát a mélyből fölülő gázok kevéssé CO2-sek voltak, sokkal égen SO2-sek, tehát szulfátosak voltak. A szulfátos vízből kénsav jön. A kénsav viszont, hogyha marja, az a mészkővel reagál, abból gipsz lesz. tehát nem kettő, és felső petény ilyen szempontból teljesen belevág a képbe, ott gipsz van. Tehát a lenti üvegekben gipsz. És esetenként lehet látni a gipsz és agyar egymásra rétegződését, hogy teljesen lehet látni egy felső petényen az alapvető üvegképződés, vélhetőleg a bőrzsönyi vulkáni működés utolsó ilyen szolfatárás, tehát kén-dioxidos kigőzölgéseinek kénsavas vagy kén-dioxid hatás alatt idő gázai voltak, ebből pedig nem cseppkő jött létre, hanem gipsz. Valahogy ilyesmi. Ez nagyon rendkívül izgalmas. Szóval úgy lenne a legjobb, hogy buszba szállni és átmenni felső petényre a bányába egy bányalátogatást ezt megnézni. Hát, ha 2000 forintot fejegyünk beterkálunk, akkor biztos, hogy rögtön lehet indulni. Nem rajta múlik. A felső petény. Javasolnám követőt a felső peténnyel kapcsolatban. Nagyon érdekes lenne, tanulságos lenne, megéri szinte, azt megéri minden, a megéri a tulajdonosnak lévő belépődíj megfizetését, hogyha meg lehet szervezni egy kirándulást, mert egyedülálló látványosságot ígér. Én vállalom ingyen társadalmi munkában a vezetést, csak engedjenek be. Ennyi. Szóval akit meg tudja szervezni, a szervezze meg, mert igen, létezik kínált, interneten kínált adat, jogi akadálya nincsen semmi. Ugye sokáig kifogásolták, hogy felső petényen azért nem lehet lemenni, mert nincs megfelelő szellőzése, de azóta a bányatörvényt módosították, és be lehet menni. Vagy be lehetne menni. Hölgyeim, uraim, további. Tekintsük egy baráti beszélgetést, és a következő beszélgetés elé állok, akkor bánkodni. Köszönöm, hogy